Kedves kollégák, ott folytattam, ahol Zsuzsa befejezte, hogy számos gyűjteményben, hagyatékban találhatunk még adi dokumentumot. Most egy-két történetet mondanék el, hogy hogy származtak Szerteszélyen az eddig hallottakon kívül adi levelek. Osváth Ernő az utolsó óráiban írt búcsúlevelében Elek Artúrt kérte meg, hogy a szobájában lévő, vasládában lévő kéziratokat égesse el, valamint amit még talál, égesse el. A könyveket listázza, majd adja el. Elek Artúr a temetés napján el is kezdte a felszámolást. Erről naptárjába és Reinhard Piroskával való levelezésébe találunk adatokat. 1929. november 4-én meglepő felfedezésre jutott, és erről Reinhard Piroskának számolt be levélben. Észrevétlenül csak tegnap akadtam rájuk, maradtak a polcokon a könyvek között iratok és főként levelek. Az utóbbiak között Adinak néhány levelére bukkantam, bizonyára lesz ott több is. Most már nagy dilemmában vagyok. Az én felfogásom szerint a levél, amit az ember megír, nem csak azé, akinek írta, hanem írójáé, sőt ritka esetben a közé is. Reinhard azonnal válaszolt Elek Artúrnak, mert ő is arra hajlott, hogy a véletlenül felbukkant kéziratokat meg kell őrizni. Az én érzésem szerint semmit sem szabad elégetni a ládában lévő dolgokon kívül. Elek nekifogott az Osváth szobájában maradt írományok és könyvek rendezésének, ami kisebb megszakításokkal több mint két hónapig tartott. A fűtetlen, hideg lakásba végzett munka azonban érzelmileg is kimerítette, és naptárjába jegyezte fel 1929. december 2-án. Kora délután Ernő lakásán kéziratok közt túrtam-furtam, augiászi munka, és nem érzem magamat Heraklésznek. Aztán 1930. január 20-án tudósította Reinhard Piroskát, tegnap hazaszállítottam 8 nagy doboz írományt. Az egyik dobozban kéziratok és levelek vannak, notabene Adinak 70-nél több levele gyűlt össze. Elek a hazavitt kéziratokat darabról darabra átnézte, és a későbbi csoportosításhoz a levélírók nevét a borítékokra ceruzával ráírta. És itt kezdődik a levelek további vándorútja. Osváth Ernő búcsú levelébe jelezte, hogy a nekijáró végkielégítést Bálint Aladár özvegyének Edit húgának juttassák. Sajnos az a levél, amit a húgának írt ugyanekkor, mai napig nem ismert. Elek levelezésében és naptárjában föltűnik dr. Szabados ügyvéd neve, aki Bálintné érdekeit képviselhette, és akivel Eleknek több kellemetlen beszélgetése lehetett éppen erről a végkielégítésről. Anyagilag rossz helyzetben élt Bálintné, és szüksége volt segítségre. Azonban a nyugat is rossz, sem volt jó anyagi helyzetbe, és nem tudott fizetni. Itt meg kell említeni azt a tényt is, hogy Osváth Ágnes temetését Elek kölcsönpénzből rendezte, mert nem volt utolérhető Fenyő Miksa, aki a nyugat körüli pénzügyekben volt tevékeny. A Bálint család támogatásának tehát egyetlen útja volt a könyvek és a kéziratok eladása. Elek Artúr feljegyzés szerint már 1930. február 15-én három dedikált adi fényképet adott el Ernst Lajos műgyűjtőnek, és az értük járó 100 pengőt két nap múlva postázta Bálint Aladárné részére. Az Adi ikonográfia két Osvátnak dedikált fényképről tud csak. Nem tudjuk a harmadik melyik. Hoffmann Edit, szintén az Osvát család barátja, művészettörténész, 1930. januári levelében ígért Szalai József rendőrkapitánynak és műgyűjtőnek Adi kéziratokat. Ezek a kéziratok a Szalai halála után szétszóródtak, de feltehetően a Szalai családból került ide a Petőfi Irodalmi Múzeumba számos Adi dokumentum. Henyő Miksa, aki a kezdetektől fogva gyűjtötte a Adi dokumentumokat, ugyancsak vásárolt az Osvát hagyatékból. Erik Artúr a Fenyő által egyik alkalommal megvett Adi kéziratokért 100 pengőt postázott Bálint Aladárné számára. 1930. március 24-én kiállított feladóvevény Elek személyes iratai között maradt meg. A naptárában azt is feljegyezte, hogy a Vigadóba rendezett Adi ünnepélyen adta át Fenyő a pénzt. A Fenyő Miksa tulajdonába került kéziratok többnyire Osváth Ernőhöz és a Nyugat szerkesztőségének írt levelek. Móricz Zsigmond egy időben azzal a gondolattal foglalkozott, hogy megírja Adi életét. Rendkívül izgatta ez a gondolat, délutánokat töltött nálam, tervéről beszélgetve, leveles ládámat rakosgatva, írta Fenyő. Aztán, hogy kényelmesebb legyen, hazavitte a leveles ládámat, jelesül megcsinálta a kéziratok rajstromát, és amennyire lehetett, megállapította az Adi levelek dátumát. Aztán szép rendbe visszahozta a ládikomat. Én örültem, hogy az Adi írások mellett Zsiga kezenyomát is őrzöm, és különösen örültem annak a fölével előtt tervnek, hogy Móricz Zsigmond megírja Adi Endre biográfiáját. Milyen kár, hogy nem valósult meg, írta Fenyő. Ezek után következett az Adi gyűjtemény legkockázatosabb időszaka. 1944-ben megjelent a műkincsek lefoglalásáról rendelkező törvény, és ekkor Csánki Dénes, a Szép Művészeti Múzeum igazgatója vette birtokba az akkor már bujkáló Fenyő Adi dokumentumait. Mikor 1945-ben a Fenyő család visszatért a lakásába, kifosztva találta azt. De Fenyő nem nyugodott, és megtudakolt a Csánki tartózkodási helyét, és levélbe kért felvilágosítást gyűjteményének sorsáról. Ben az időben Csánki Németországba tartózkodott. Már Fenyő, aki 1948-49-ben távozott Magyarországról, miután megtudta, hogy nem fogják őt szívesen fogadni az elkövetkező, elindult az államosítás, ő nem lehet tovább a Gyáriparosok Szövetségének titkára, elnöke, akár mert nem is lesz ilyen. Aztán előbb Rómában, majd Párizsban élt, és ekkor megtudta, hogy a Csánki dr. Klauser Mihálynak adta át tanulmányozásra a megőrzött kincseket. Klauser Mihály, aki korábban a Széchenyi Könyvtár munkatársa volt, 44-ben a Kultusminisztériumban dolgozott, és a Szép Művészeti Múzeum felügyeleti hatóságánál, ahol a zsidó javak kormánybiztossága működött. Ő elkérte tanulmányozásra, és utóbb megőrizte ezeket az Adi kéziratokat. A háború után ő is Németországban élt, és utóbb Kanadába vándorolt ki, ahol folytatta történelmi kutatásait. Henyő Miksa 1953-ban Amerikába emigrált. Ekkor magával vitte megmaradt értékeit. Így emlékezik, mikor Párizsból New Yorkba költöztünk át, és a hatodrangú szállodába, ahol megszálltunk, csomagjaink rendezéséhez láttunk, megdöbbenve konstatáltuk, hogy a leveles láda hiányzik. Hol maradt? Reklamáltuk a párizsi szállodába, a vonaton, mely Le Havre-ba vitt minket, aztán a vámhelységbe, sehol semmi nyoma. Fájdalommal és szégyennel gondolok vissza veszteségemre, a magyar irodalom veszteségére. Ezt 1960-as visszaemlékezéseiben írta. Majd 1970-ben úgy nyilatkozott, illetve mesélte el az elvesztés történetét. Harmadnapra a Hotel Pincéjében, ahol százával voltak az elveszett bőröndök, ráakadtunk a miénkre is. Igen ám, de ekkor már híre terjedt, hogy elvesztek a kéziratok. Ekkor azt mondtam, ezt a mitoszt fenntartjuk, mert ha most híre megy, hogy megvan, egész életünkben nem lesz nyugtunk. Majd, ha eljön az ideje, előállunk vele. 1970. augusztusában jött el az idő. Fenyő ekkor már Bécsben élt, kapcsolatban állt magyarországi személyekkel és a Petőfi Irodalmi Múzeummal, és így a Petőfi Irodalmi Múzeumba kerültek a kézirat. Vezér Erzsébet szerkesztésében 1975-ben jelent meg a Feljegyzések és levelek a Nyugatról című kötet, mely tartalmazta Fenyő emlékezéseit és az általa gyűjtött leveleket. Most vissza kell térnem Elek levelébe, amelyben 70 adi levelet említ. Végig lapozva a Feljegyzések című kötetet, a Feljegyzések kötetek adi leveleket tartalmazó oldalait 65 osvátnak vagy a Nyugat szerkesztőségének szóló található. Fenyő Miksának 45 darab levelet küldött. Mindjárt feltűnő a korrespondencia különbözősége, míg osvátnak, szerkesztőségnek vagy a titkárnőnek, Havas Irénnek címzett rövidüzenetek többnyire elindított verskéziratokra, olykor késedelem miatti bocsánat kérő sorokra vonatkoznak, Fenyőnek beszámol gondjairól, pénzt kér, reklamár, megsértődik, ha egy-egy küldeményét nem közlik. Osvát nem volt levelező ember, tehát tőle nem várhatott adi. Egy vagy két levelet írt mindösen Osvát. De Fenyő hosszabb levelekbe válaszolt. Igen, nyíltan megmondta a véleményét a költő igaztalan vádaskodásaira és meggondolatlan megnyilatkozásaira. És meglepő, de Adi tőle elfogadta a kritikát. Tehát az a 70 levél, amelyeket Elek talált, nagyobb része pontosan tudható, hogy a Fenyő gyűjteménybe került, de nem mind, más gyűjtőkhöz is került, néha a könyvtárba is került, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumban is kerültek könyvek, vagy kéziratok, így utaztak az adi levelek értől az óceánig és vissza, de Magyarországon jelentek meg, és a feljegyzésekben és utóbb a kritikai kiadás elkészült köteteiben is szerepelnek. Ez mindenképpen Fenyő Miksa érdeme, hogy ennyire megőrizte, és amit szeretett volna, hogy Magyarországon jelenjenek meg, ez megtörtént. Most még egy röviden szólnék arról, hogy a Elek Osvát fontban Eleknek még 16 adilevje található. Ezekről Elek nem beszélt az életébe. Az 1978-as vétellel kerültek az OSK kéziratáról magánszemélytől. Első közlégyük Szabder Mária volt. Adi Endre ismerettsége Elek Artúrral 1908-ban vált aktívá, amikor Adi rendszeres újságírói munkája megszűnt a Budapesti Naplónál, különböző lapoknál próbálkozott megjelentetni verseit és tárcait. Ebből az időszakból maradtak fenn Elekhez írt leveljei, aki több cikkét és versét elhelyezte az újságnál. Aztán egy olvasói üzenet megakasztotta ezt a lehetőséget, amely érthetetlennek vélte az Adi írásokat. Utána még 1911-ben kereste meg Adi Eleket, aki akkor Rómában volt az újság kiküldöttje. Adi Lédával készült Rómába, és kérte Eleket, hogy fogjon nekik szállást, és legyen vezetőjük a városba. Ezt a három hetet 1919-ben írta meg Elek Adi Rómába címmel, a Nyugatban jelent meg, ahol visszaemlékezett a 8 évvel ezelőtti három heti Adi római tartózkodására. Adi 1911. június 22-én utazott el Rómából Lédával, Párizsba készültek, de útközben Adi meggondolta magát, és Budapestre utazott. Ez már a szakítás felé mutatott, amire Elek is célzott cikkében, hogy kimondhatatlan ellentét állt fenn Adi és Léda között. Adi Elekhez szóló utolsó levele 1911. július 2-án íródott, ebben megköszönte a római hetek alatti tanúsított baráti szívességet. Ezek a történetek, amit itt elmondtam, mind-mind azt bizonyítják, hogy a hagyatékok mennyi ismeretlen adatot rejtenek más személyektől, és ami szerencsével és figyelemmel felfejthető, egy-egy életmű biográfia megírásakor.